Ha, akkor azt hiszem, hogy én magamhoz ragadom a szót, mert itt nagyon sok kollégánk egyébként megyei levéltárból érkezett, és nekik nagy részüknek még hosszú útjuk lesz hazafelé, úgyhogy nem is szeretném nagyon húzni az időt. Arany Krisztina vagyok. Már egyszer bemutattak, de minden esetre én fogom moderálni ezt a kerekasztal beszélgetést. Őszintén szólva a mi részünkről az egész mai rendezvénynek a legfontosabb része kezdődik most. Pont a kerekasztal beszélgetés az, ami számunkra nagyon-nagyon fontos. Az eddigi előadások és rövid tájékoztatók inkább csak egy gondolatébreszt, egyrészt a gondolatébresztést szolgálták, másrészt pedig az, hogy röviden tájékoztatást tudjunk adni mindenkinek arról, hogy eddig, illetve mostanában nálunk milyen Hungarika feltárás projektek és milyen Hungarika feltárással kapcsolatos feladatok elvégzése folyik. És hát aztán igazából mi körbe is küldtünk ilyen mankó jelleggel egy kérdéssort itt a kollégáknak, megyei kollégáknak. Ja igen, azt mondja főosztályvezető úr, teljes joggal, hogy kérdezzük meg a kedves hallgatóságot, hogy esetleg az eddig elhangzottakhoz lenne bármilyen kérdésük, amit most szeretnének feltenni nekünk. Hát azért mégiscsak egyszerű. Tessék, parancsolj.
Jó estét kívánok, én csak egy vendég vagyok, egy idegenvezető, és az iránt érdeklődnék, hogy ha jól értettem, hogy az angol fordítás folyamatban van, és én problémában vagyok ezzel a vend kérdéssel, mert a feleségem családja az windis, így viselték egészen addig, amíg ki nem halt a család, mostansága 2000-es évek elején. Tehát, hogy most ők mennyire szlovének, mennyire, hogy kell ezt mondani finoman, hogy tehát szláv ajkujak, mert például ez a család, ez egyértelműen német származású volt, és hát érdekes a történet, hogy Károly városról kerültek Nagybecskerekre, Pancsóva, Fehér templom, tehát Alibunár erre a vidékre, és ma meg, mint hogyha a vendséget azt úgy nem nagyon akarjuk fölvállalni, nem tudom, a levéltári, a kutatások ezt mennyire igazolják, vagy szóval, hogy miért annyira szlovén a vend, vagy... Mert ugye az Ausztriában egyértelmű, nálunk meg ilyen kurzus függő, vagy nem tudom, szóval ez számomra egy olyan ér, mert a családban is, rosszul mondom, mert még van egy élő, aki igaz magyarosított a windisből vasasra.
Hát ez az egyik legkényesebb kérdés, ami most belenyúltunk. Megmondom őszintén, hogy amikor ennek a Muravidék történelmi olvasókönyvnek az elkészítése zajlott, akkor annak a bevezetője, egy olyan 8-10 oldalas bevezető, ami áttekinti a térség történetét, és pontosan ezt a Wend-Wind is, magyarul Böhmhéceknek is hívták őket, kérdést taglalja, és végigveszi ennek az egésznek a történetiségét. Én javasolnám, hogy ez az interneten is elérhető szkennelt formában, hogy ezt olvassák el, mert ez szerintem máig az egyik legkorrektebb módon próbálja helyre rakni ezt a kérdést. Ennek sajnos vannak politikai vetületei. Tehát források a Muravidék történetéhez. Tehát nem akarok hosszasan beszélni róla. A lényege a történetnek annyi, hogy ugye ezt tótsági járásnak is hívták, szláv tót nyelven beszéltek, és azért még egészen mondjuk a 19. századig azért így a nem egészen különültek el egymástól ezek a nyelvjárások. Tehát az, hogy mondjuk egy irodalmi szlovén nyelv az mit akar, meg milyen köze volt mondjuk a horvát nyelvhez, ezek nagyon vitatott kérdések. A lényege a történetnek az annyi, hogy a magyarok, főleg amikor ugye a 19. század végén az a magyarosítás felvetődött, ők erőszeretettel hangsúlyozták a vend mi volt, tehát ezeknek az embereknek azért, hogy elkülönítsék őket. Ugyanakkor vannak olyan források, ahol magukat szlovencinak hívják, ők már, tehát azok, akik ott vend, mi a magyarok vendnek mondtuk őket. Ugyanakkor vannak olyanok, akik öntudatosan magukat vendnek vallották, és azt hangsúlyozták, hogy az ő nyelvük az más, mint a szlovén nyelv, és ma is, hogyha úgy vesszük, egyfajta nyelvjárást képez, tehát egy kicsit más a vend nyelv, mint az irodalmi szlovén, de hát bárhogy is vesszük, ez akkor is a szlovénnel rokon nyelv. A mai magyarországi szlovén nemzetiségűek, ők érthető okok miatt nem szeretik ezt, hogyha vennek nevezik a őket, hanem ők magyarországi szlovénekről beszélnek, és egyfajta sértő, vagy ilyen kicsit ilyen dehonestáló jellegűnek tartják, hogyha mi ezt emlegetjük. Én meg úgy gondolom, hogy ez egy történelmi kategória, tehát miért ne beszélhetnénk erről. A Vendvidék, a vendség egy adott történelmi korszakban létezett, külön nyelvjárást képez. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit átpolitizált kérdés, és ezért nehéz rá válaszolni, hogy most... Nem nagyon. Meg az, hogy ez a Windis is honnan áll, de állítólag a vandalusból is származhat, úgyhogy ez egy rendkívül bonyolult kérdés. Igen.
Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy van esetleg más kérdés, amit felmerült a... Ha nem, akkor viszont a főosztályvezető úr azt javasolt, hogy kérdezzem meg beszélgető partnereinket is arról, hogy az itt elhangzott előadásokkal kapcsolatban nekik van esetleg valamilyen kérdésük. Annál is inkább, mert akik itt ülnek közöttünk, ők aktívan dolgoznak, meg foglalkoznak Hungarika feltárással, tehát ők azok, akik leginkább képben vannak. István?
Nekem inkább egy észrevételem lenne, ezt a Laszlói György kollégának mondtam itt a szünetben, hogy két előadásban is felvillant egy-egy kép, vagy félmondat erejéig a Kárpát-medencei magyar vonatkozású levéltári anyagok fondjegyzéke, ugye a Dominkovics Péter, illetve a Meleg a Miklós előadásába, lehet, hogy máshol is. És csak arra szeretném felhívni az itt ülők figyelmét, biztos sokan vagy minnyáján ismerik ezt a sorozatot, de talán nem elég hangsúlyozni, hogy azért a Hungarika kutatás területén ez az elmúlt évszázad adósságát igen jelentősen csökkentette, és mondhatjuk, hogy az egyik legjelentősebb eredménye az elmúlt évtizednek, még ha nincs is talán teljesen készen emlékeim szerint.
Igen, én azt gondolom, hogy ebben teljesen igazad van. Ez valóban egy nagyon-nagyon fontos eredmény. Igen?
Nekem is lesz egy.
Tessék parancsolni.
Köszönöm szépen. Sárvári Tamástól kérdezném, hogy azok az amerikai Hungarika kutatások vajon mennyire célzottak, vagy mennyire a kint lévő anyagokra vonatkoznak, illetve mennyire azokra, amelyek egyetemen vagy közgyűjteményben vannak. Van egy, ami különösen izgatna, a Columbia Egyetemen van Kovács Imre hagyatéka, amelyhez gyakorlatilag a rendszerváltozás óta nagyon sporadikusan lehet hozzáférni. Tulajdonképpen egy nagyon izgalmas, gondolkodó magyarországi recepcióját ennek a hagyatéknak a hozzáférhetetlensége akadályozza meg. Vajon ilyesmiről akár csak egy digitalizált anyag hazatéréséről lehet-e szó? Gondolhatunk-e rá?
Köszönöm a kérdést. A mi kereskedelmi programmal főleg azokat a hungarikai jellegű iratokat hozzuk haza, amit magánszemélyek ajánlanak fel. Tehát az első része az, hogy nem. A másik az, hogy Amerikában is zajlanak hungarika kutatások, és ott hungarika teszterek vannak felvéve Amerikából is, és egy ilyen feltárásnak a lehetősége, az gondolom adott például egy Klebersberg ösztöndíjai kutatónak, hogy kimenjen és ezt kutassa. Az, hogy ez digitalizálják, és aztán itt elérhetővé váljon, ez szerintem csak úgymond egy kutatónak a függvénye. De alapvetően igen, erre van lehetőség szerintem, de nem a Mikes Kelemen programon belül.
Illetve, ha megengedett Tamás, annyi, hogy a Mikes Kelemen program úgy tűnik, hogy át fog alakulni a következő évben. Egyelőre nem tudom, vagy nem látom pontosan, hogy milyen új célkitűzések lesznek, de azok az már most elég világosan látható, hogy a Mikes Kelemen programnak korábban egyébként a diaszporában őrzött könyvészeti gyűjteményeknek a hazahozatala és mentése volt az elsődleges célja, és a levéltári hagyatékoknak, iratanyagoknak a feltárása és esetleges iratmentése az egy másodlagos cél volt. Ez onnan is látható, hogy mi egy évvel később tudtunk csatlakozni a programhoz, az Országos Széchenyi Könyvtár a program szakmai koordinátora, és most úgy tűnik, illetve olyan jelzéseket kapok, hogy ahogy átalakul a Mikes program, egyértelműen a levéltári irathagyatékoknak a ra fognak koncentrálni, hogy milyen módon fognak erre koncentrálni, ezt most egyelőre nem tudom, még azt sem zárom ki, hogy esetlegesen digitalizálásokra sor kerüljön kint Amerikában, vagy a Mikes programon belül, vagy a Mikes programon kívül, de úgy látszik most érzékelhető, hogy van ennek ilyen jellegű törekvések. Annál is inkább, mert részben a Mikes Kelemen programnak köszönhetően, és nyilván nem csak azért, de azért a tengeren túli diaszpora közösségek egyre jobban felfigyelnek arra, hogy értékes irathagyatékuk van, és hogy az az ő történelmük. Na most egy ilyen emigráns közösségek esetében nyilván mind az óhaza történelmének része az ő történetük, de a befogadó ország történelmének is része az ő történelmük, és erre vonatkozóan nagyon fontos nekik sok esetben az iratanyag ott tartása, helyben tartása. És egyre jobban lehet érezni azt, hogy amennyiben meg tudják oldani az iratanyagoknak a legalább középtávon való megőrzését kint helyben, akkor ők erre kifejezetten törekednek, illetve lobbiznak érte. Magyarországon is támogatásért is ilyen értelemben. Tehát arra lehet számítani adott esetben, hogy lesz egy ilyenfajta kettősség, olyan iratanyagokat, amelyeket nem tudnak helyben tovább őrizni, azokat esetlegesen hazaküldik. De azt gondolom, hogy eddig nem volt digitalizálás, egyáltalán nem, tehát Tamás válasza teljes mértékben helyes. De most egy változás előtt állunk, egy kicsit átalakul a program, és elképzelhetőnek tartom, hogy ennek a változásnak a következtében nem csak magánhagyatékokra, egyesületi iratanyagokra és közösségek irataira, hanem a kinti közgyűjteményekben már leadott, átvett és állományba vett Hungarika vonatkozású iratok digitalizálásáról is lehet adott esetben szó. Az már most egyértelműen érezhető, hogy a programot finanszírozó miniszterelnökség szeretné tudni, hogy milyen magyar vonatkozású iratanyagok vannak a kinti közgyűjteményekben. Tehát a kataszterünk ilyen szempontból nagyon hasznosnak bizonyul, és ahogy bővül, egyre hasznosabb lesz a számukra. Én nem zárom ki, hogy erre lehetőség nyíljon a jövőben, nem tudom, milyen változások előtt állunk.
Köszönöm szépen. Kedves jelenlévők, engedjék meg, hogy először is üdvözöljem ezt a rendezvényt. Mert nagyon-nagyon jó dolog, hogy egy ilyen most itt megszerveződött, hiszen vagyunk néhányan olyan levéltárak, akik predesztináltatunk a határon átívelő kapcsolatra, és igazándiból nem is nagyon tudunk arról, hogy a többiek mit csinálnak, pedig nagyon jó ötleteket lehet szerezni, illetve ha én tapasztalatot kívánok szerezni, akkor már is elutazom hozzátok, hogy ezt a programot megnézem, vagy a Rékáik feltárását megnézem. És szeretném felhívni a figyelmet a levéltáraknak egy másik feladatára is. A mi Hungarika feltárásunk az nagyon fontos tudományos igényű munka. De a támogatásunkat is nagyon sokan szívesen vennék, legalábbis a mi vidékünkön. Kárpátalján, a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolán megszerveznek minden évben Magyar Kutatók Konferenciáját. Ezen a konferencián, a történelem szekcióban olyan fiatalok mutatják be a munkáikat, akik a Debreceni Egyetemen, az ELTE-n vagy éppen Ungváron tanulnak, mindannyian magyar forrásokat tárnak fel, és olyan írásokat hoznak létre. Nagyon sajnálom, hogy a fiatalember, az egyik szerző már nincs itt, itt volt a kezdetekkor, hogy például Munkács oklevelét regesztázta. Nem is tudjuk, hogy hol van, hiszen az ukrán levéltári rendszer nem olyan, mint a miénk, hogy pertinencia mellett proveniencia is van, és akkor csak ki lehet húzni az okleveles fiókot, hanem azt besorolták valahova az iratok közé, és ó, milyen szerencse, mikor kijön egy akta, és abban megvan egy oklevél, pedig az 19. századi aktának jött ki. És ezek a fiatalok kis témákat dolgoznak fel, de úgy gondolom, hogy olyan magyar vonatkozású anyagra irányítják rá a figyelmet, hogy akár az Országos Levéltár Hungarika Bizottságának, vagy Hungarikáért felelős főosztályának is szeretettel hívnám fel a figyelmét rájuk, hogy ha ösztöndíjért pályáznak, akkor tanácsot adjanak nekik, hogy mi lenne az, amit érdemes lenne kutatni.
Kinek adjam nekem? Hát amennyiben nagyon röviden, nem, én ez a javaslat volt inkább, de az az igazság, hogy a Hungarika igazolások kiállításánál mi mindig felvesszük a kapcsolatot a pályázókkal. Tehát most már, mostanra, az elmúlt 3 évben eljutottunk odáig, hogy abban a helyzetben, van, abban az esetben nem világos, hogy mire kéri a pályázó az igazolást, illetve azt látjuk, hogy problémás lehet az igazolás, mert részben megvan másolatban, részben feltártnak minősül, akkor elkezdünk vele egyeztetni, pontosítani, és próbálunk segíteni neki abban, hogy úgy tudja megfogalmazni a célt, hogy arra mi ki tudjuk adni a Hungarika igazolást adott esetben, sőt, ha arra az anyagra, amire ő megjelöli, nem tudnánk igazából kiadni, akkor igyekszünk javasolni más iratanyagokat, tehát hogy nem az a cél ezzel a Hungarika igazolással, hogy elijesszük a kutatókat.
Sőt, tanácsot szeretnének majd ide fordulni, mert nagyon lelkesek ezek a fiatalok.
Tanácsért szeretnének hozzátok fordulni, mert nagyon lelkesek ezek a fiatalok, és ha az egyetemen van jó témavezető és irányítja őket, akkor az nagyon jó, de például ez a munkácsi oklevelet feldolgozó fiatalember annyira lelkes, hogy szívesen dolgozna együtt mondjuk a Hungarika koncepciónkban.
Hát ennek nagyon örülünk, természetesen, nagyon köszönjük. Egyre több ilyen esetünk van, szerencsére. Meg szoktak keresni bennünket, személyesen is konzultálnak, tudunk segíteni nekik abban az esetben is, ha nem levéltárosként vállalnak adott esetben feltáró munkát, olyan levéltári feltáró munkát, ahol azért rendezéssel kapcsolatos alapdolgokat kellene tudni, akkor általában segítünk, elmagyarázzuk, konzultálunk velük. Úgyhogy ez egyre inkább így van, de nagyon örülünk minden. Tehát a kutatókkal való kapcsolattartás, az nekünk nagyon fontos. És igyekszünk segíteni lehetőségeink szerint. Én vagyok. Tehát az a kérdés, hogy van-e más kérdés esetleg, amit felmerült benneteket az előadásokat, meg az eddig beszélgetést hallgatva? Mert hogy mi kiküldtük ezeket a kérdéseinket, ezt már egyszer elkezdtem emlegetni, de most azt gondoltam, hogy lehet, hogy azt igazából, hát nem tudom, hogy van-e bármelyikötöknek, vagy bárkinek itt a hallgatóságból olyan jellegű kapcsolat, vagy külföldi közgyűjteményekkel való kapcsolata, mint amit mondjuk Melega Miklóstól hallottunk, vagy a Veszprémiektől, de mondjuk tudjuk Dominkovics Pétertől, hogy őnekik is kiváló kapcsolataik vannak a burgenlandi levéltárral, tartományi levéltárral. Tehát, hogy vannak-e olyanok még, akik rendszeres kapcsolatban állnak? Nyilván ez határmenti levéltárak esetében, meg régiók esetén egyszerűbb, hogy van-e. Akkor mégsem fölösleges a kérdés, adom.
Én Vence Balázs vagyok, és a Komárom-Esztergom megyei levéltárból érkeztem. Igen, igen, van kapcsolat. Ez elsősorban egyelőre a Észak-Komáromi levéltárra vonatkozik, de most már lassan egy éve átjárok hozzájuk havi szinten, hogy próbáljunk előrébb jutni, mert a nagy cél az az, hogy eljussunk Nyitrára valamilyen úton, módon, mert hát elég szerencsétlen a mi megyénk, mert Komárom és Esztergom vármegye anyagát kéne őriznünk, Esztergom vármegye az megvan, Komárom az meg teljes egészében Szlovákiában van, a 90-es években még megyei kezdeményezésre itt nagyon úgy tűnik, hogy a tatabányai vezetés, illetve a megyei vezetés gondolta azt, hogy kéne forrásfeltárást végezni a túlparti levéltárban. Erre vonatkozóan voltak is valami fajta megállapodás, féleségek. Ez még az időszak, amikor nem volt fontos állagjegyzék, amit Herman István igazgató úr említett, tehát ezt látni is az összesen 6 doboznyi fénymásolt iratanyagon, hogy hát logikát én egyelőre nem találtam benne, hogy mi alapján tártak fel valamiket. Átnézték alispáni, főispáni iratanyagokat, ugye itt csoportok mentek ki, évente vagy 2 évente 2-3 fő, hát és itt nagyon meghatározta az, hogy mi érdekelte az adott levéltárost, és azt az iratanyagot másolta le. Arról az iratanyagról van valami fajta jegyzékünk. Az iratanyag az, amit lemásoltak, az úgy volt, ahogy volt, ezt tavaly előtt találtuk meg annak a kollégának a szobájába, aki nyugdíjba vonult, tehát most az idei évbe kezdtük el végül is megnézegetni, hogy mi az, ami egyáltalán ott feltárásra került. A másik ugye az egyszerűbb része az Észak-Komárom, ott első világháborúval kapcsolatos forrásfeltárásokat végeztünk, illetve a reformáció emlékével kapcsolatban végeztünk forrásfeltárást. Ott tényleg jó kapcsolatot sikerült kialakítani az igazgatónővel, mert hát a fotójegyet kellett volna venni, akkor nem hiszem, hogy hetente át tudtunk volna menni, mert 14 eurót nem nagyon tudtunk volna kifizetni, így viszont megállapodás alapján, amit mi kiválasztottunk, azt digitalizálták nekünk, arról van egy Excel-es adatbázis. Most amit szeretnénk jövőre, az, hogy valami fajta olyan megállapodást kötni, vagy olyan együttműködést kialakítani velük, hogy őket is érdekli az Esztergom vármegyei iratanyag, mert a Párkányi járás az ugye Szlovákia területét érinti, minket érdekelne a Komárom vármegyei iratanyag. Elvileg most azt mondta, hogy olyan szabályozásaik vannak, ami alapján Észak-Komáromba is leszállíthatóak iratanyagok. Tehát most elvileg január-februárban tudok találkozni a nyitrai levéltár igazgatójával, és vele talán sikerül előre jutni, hogy valamilyen kölcsönös megállapodás megkötésével most már célzottabban. Tehát így, hogy megvan a font és állagjegyzék, így már valamennyivel egyszerűbb helyzetben vagyunk, de valami úton, módon begyűjtsük az iratanyagokat. Hát a levéltári rendszeren kívül próbálkoztunk a megyei múzeumot is megkörnyékezni ezzel az üggyel. Most úgy tűnik, hogy ők is vevők rá, tehát lehet, hogy lesz egy ilyen nagy megyei összefogás, mert a megyei múzeum az éppen Komárom vármegye iratanyaga érdekelné, tehát lehetséges, hogy egy olyan együttműködése, hogy akkor mi is megyünk, ők is jönnek, és akkor talán valami lesz. De a kapcsolat az tényleg jó. Aztán bízunk benne, hogy valami olyan megoldás lesz, ami senkinek nem kerül semmibe. Tehát ez nekik is, nekünk egyszerű, mert fióklevéltárból bármikor át tud menni az adott kolléga. Tehát ez az Észak-Komárom, ez az ideális állapot lenne. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Mi minden esetre sok sikert kívánunk, és akkor adom.
Köszönöm szépen a szót, Polgár Tamás, Somogy megyei levéltár. Mivel a Somogy megyét így a trianoni határkérdés kevésbé érintette, így mi itt a határon túlra, hogy is mondjam, itt a szomszédos Varasd megyével még kevés kapcsolattal rendelkezünk, de a személyes kapcsolatokon keresztül 2001-től indult egy, azt hiszem, hogy példanélküli program, amit dr. Bősza Sándor indított el, a korabeli nevén Fiume Marieka város, szabad városnak a történetével, közigazgatásával és egyéb történeti dolgaival kapcsolatos iratőrző fondok, két nagy fondnak a rendezésével foglalkozott levéltárunk. Most éppen 2017-ben idén fejeztük be a kormányzóságnak a rendezését. A tengerészeti hatóságról 2011-ben jelent meg egy repertórium, ami sokszor iratszintre lemegy, tehát a Hungarika kutatás szempontjából ebből is hasznos maga a repertórium. Ez két nyelvű, horvát és magyar nyelvű, és hál' Isten, hogy ez így megjelent, a horvát kollégák is mondják, hogy ez nagyon hasznos. Azóta a magyar kutatóknak a száma is megszaporodott a Triekában, és tudják használni ezt a repertóriumot, és a horvát kollégák is tudják használni, hiszen alapvetően ez magyar nyelvű anyag volt 1868 és 1918 között, tehát viszonylag egy hosszú történeti időszakot fedett le ez az iratanyag. A horvát kollégák se tudtak vele mit csinálni, úgyhogy közel 10 év alatt rendezte itt a levéltári kiküldöttség. Szeptemberi hónapokban így 2-3 hét alatt többen mentünk ki, és rendeztük az anyagot. 11-ben ebből lett a tengerészeti hatóságnak a repertóriuma, ami egy ilyen 950 dobozos állományt jelenti, és idén végeztünk végül is a kormányzóságnak a 750 dobozával, úgyhogy remélhetőleg jövő év elején ennek a jegyzéke is fönt lesz, hát egyelőre a mi honlapunkon lesz, és akkor nem tudom, hogyha Gyuriék is igényt tartanak rá, akkor vagy linkel, vagy valahogy megoldva, akkor más helyen is ennek a megjelenése megoldható lesz. A horvát igazgató úr végig is erre áldását adta, hogy magyar nyelven akkor itt nálunk, vagy Magyarországon megjelenhet. A fordítás az ő dolguk lesz, de hogyha ez fent lesz, akkor ez a két, hogy is mondjam, ilyen filme történetével és a magyar tengerhajózás kereskedelem történetével kapcsolatos két nagy levéltári fondnak a repertóriuma és a kutathatósága egy magyar részről megoldott lesz.
Én azt gondolom, hogy ez kiváló lehetőség lenne a Hungarika aloldalunkon egy linkkel megoldani. És a István szeretett volna még valamit.
Itt a Tamáshoz kapcsolódóan csak felvetnék egy szempontot, ami azt gondolom, hogy a magyar levéltári rendszernek, vagy egyetlen a levéltári kutatásnak nagyon levéltárosoknak nagyon nagy szerepet ad a határon túlra került levéltári anyagokba. Jó, hogy Tamás említette, hogy a tengerhajózási hivatal, vagy nem tudom minek az iratanyaga nagyrészt magyar nyelvű, tehát a Kárpát-Velencei fondjegyzékben található iratok ugye 1921-ig, aztán a részben visszacsatolt területeken az a vonatkozó időszakra terjednek ki, és ezeknek a feldolgozása a külföldi egyéb kollégák számára igen sokszor nehézséget jelent, mert hogy általában kevésbé szlovák, román, nem tudom én, szlovén, stb. Nyelven születtek a dokumentumok, hanem latin, német és magyar nyelven, amiből még a latin és a német az nagyjából bírható a kinti kollégáknak, de a magyar már kevésbé. Tehát itt az, hogy el van felejtve egy iratanyag, amit Réka mondott, vagy az, hogy mennyire örülnek a repertóriumnak, ez azért is van, mert ők nincsenek azoknak a kompetenciáknak a birtokában, amivel ez egyáltalán befogadható, rendezhető és közzétehető lenne.
István, ti is terveztek, ugye? Most jövő évben valamit nagy szombatban, jól
igen,
tudom?
Igen,
igen. Azért tudom, mert én adtam ki hozzá a Hungarika igazolást, de akarsz róla egy pár szót mondani?
Hát tulajdonképpen az egy olyan szempontból speciális eset, hogy készül Pápavárosának, ami ugye Veszprém megye egyik városa, Pápavárosának a városatlasza, és ehhez kapcsolódóan gondoltuk ki, hogy nagy szombattal elég sűrű kapcsolatban volt a város a kora újkorban. Vannak már ilyen jelzett jellegű nyomaink, hogy miket kellene célzottan megnézni, és tulajdonképpen első körben ezt szeretnénk feltárni, ezeket a pápai nagyszombati kapcsolatokat, de hát próbálunk nyitott szemmel járni, és egész Veszprém megyére kihegyezni ezt a
kutatást. És akkor a nagyszombati levéltárhoz azért jelenleg még nem nincsenek kapcsolataitok?
Nincs.
De majd lesznek.
Reméljük szerint. Lesznek.
Értem. És akkor ez tulajdonképpen a ti kezdeményezésetek volt, ugye, pályázati
igen,
úton.
Igen, igen, igen.
Mert ez lenne a következő kérdés, hogy tulajdonképpen mennyire jellemző az, hogy levéltárakban megjelennek ajándékozók, akár magánszemélyek, vagy jelentkeznek olyan közgyűjtemények, vagy egyesületek, akik szeretnének iratanyagot menteni Hungarikának, tehát Hungarikának minősülő iratanyagot menteni és átadni, és mennyire kell proaktívan működni a levéltáraknak. Tehát melyik az a lehetőség, ami gyakoribb? Hát, mert nálad van a mikrofon. Nem?
Bocsánat, megnyomtam itt az alját. Tehát hát én Veszprémről tudok beszámolni. Az, hogy Veszprémben kifejezetten Hungarika mentéssel.
Tehát egy külföldi Veszprémből, a megyéből elszármazott a...
Ezt azért jellemzőnek nem mondanám.
Ritka, ugye?
Igen, de gondolom más megyékben esetleg más a helyzet. Át is adom a mikrofont.
Ádámnak légy szíves. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Nálunk ez a 90-es évek után jelent meg, amikor újra kapcsolatba léphettünk elszármazottakkal, például arisztokrata családdal, akkor jöttek be ilyen hagyatékok. És azután a 2000-es években, miután elég élénk kapcsolatot építettünk ki a szomszédos, főleg Araddal, sajnos nem a levéltárral, ott sokat ostromoltuk ezt az ajtót, de érdemleges együttműködés nem lett, viszont a civil szervezetekkel és egyes történész kollégákkal annál élénkebb. Egyikőjük Kovács Géza, aki Csetrielek nemzedékéhez tartozott, és igen jeles történész volt, talán olyan sokan nem ismerik, mert 51-ben a egyetemről, a Bolyai Egyetemről, ahol tanított, kitették, de nagy életművet hozott létre. A halálának időpontját érezvén közeledve azt kérte a tanítványaitól, hogy a jelentős hagyatékát egy magyarországi, de Arathoz közeli levéltárba helyezzék el. Így át is jött hozzánk egy több mint 6 méteres anyag, zökkenő nélkül, egy képviselő hozta át, felvillantva a határon a képviselői igazolványát. Ezt mi rendeztük, itt ül hátul Héja Julianna kolléganőm, példaadóan szépen rendezte ezt az anyagot, és mivel olyan értékes, tudtuk ezt feldolgozni is, először egy nagy konferenciával, egy román-magyar, romániai-magyar-magyar konferenciával, és aztán 15-ben megjelentettünk az írásaiból egy válogatott kötetet. Amire reagáltak, odaátról is meghívtak a Babesbújai Egyetemre könyvbemutatóra, az idén pedig a színes írásaiból adtunk ki egy kötetet. Na, ez bizonyos fajta figyelmet keltett a levéltárunk iránt, és olyan idősebb kutatók, akik gondolkodnak ezen a kérdésen, felénk fordultak, például Danieli Szendre, aki esetleg az arany tradíció kutatását, nagyszalontai kutatását iránt érdeklődött, már talán ismeri a nevét, ő elkezdte hordani be hozzánk főleg a kéziratait, már lassan van aztán küldözgetni, mert igen idős, lassan van 1 méter iratanyagunk. Ez arra irányította rá az én figyelmemet, hogy tapintatosan ugyan, de sajnálatosan itt Arad felé, ha tekintünk, ez már lassan szorványvidék, és ugyanúgy, ahogy a nyugat-európai emigrációban sok esetben nincs hova adni a hagyatékot, ha volna elég energiánk, ide nagyon kellene figyelni.
Köszönöm. Köszönöm szépen.
A tavalyi 56-os emlékév kapcsán, ugye, ami volt az MNL kezdeményezésére ez a gyűjtés, akkor érkezett hozzánk egy napló Ausztráliából, egy kesztölci ember írta, Szokolik Sándor, aki végül is október 23-án még Budapesten volt, mert itt tanult, és onnantól kezdődik a napló október 23-tól, ott volt a rádiónak az ostrománál, utána visszakerült a szülőfalujába Kesztölcre, ott volt hát ilyen november első napjaig, és utána került ki hajóúton keresztül Ausztráliába, és tehát osztálytalálkozókra haza szokott járni, de nem jellemző, hogy évente, mert úgy látszik, hogy olyan jó évfolyamuk volt, hogy nem 5 vagy 10 vagy 15 évre tervezik a találkozókat, hanem évente össze szoktak gyűlni Esztergomba, és az egyik osztálytársa Esztergom is vidékének az újságírója, és akkor úgy került el hozzá a mi felhívásunk, hogy ő szólt neki, tehát az újságíró, hogy mi gyűjtünk, és aztán utána az 56-os konferencián részt is vett, akkor ugye átadta a naplót, és az idei évben pedig egy ilyen 0,01 iratfolyóméternyi kis csomagba elküldte még az összes számára értékes családjára vonatkozó iratanyagot, úgyhogy ami így külföldről jött, az én úgy tudom, hogy levéltárunkban ez az egyetlen, tehát más nem volt.
Köszönöm szépen. Gyuri említette az integráció fontosságát a Hungarika kutatásban. Hát egy példát, hogy megerősíthessem, a ajándékozókról közösen készítettünk ugye egy kiállítást, és volt róla általatok szervezett konferencia. Erről hírek jelentek meg a honlapon. És ennek a hírnek a hatására, meg nyilván lokálpatrióta érzelmekből is többen jöttek haza az ünnepekre, halottaikhoz, és hozták magukkal azt a fényképalbumot, ami 100 év családtörténetét tartalmazza. Hát, hogy mennyire Hungarika, vagy mennyire nem Hungarika, mi minden esetre örültünk az ajándéknak, mint ahogy kaptunk ajándékot mondjuk a szabadkőművesek iratairól, amit Franciaországból titokba hoztak haza, vagy kisebb ilyen 0,01-es ajándékokra lehet számítani, ami egy kicsit szomorúsággal tölt el, hogy a nyugaton élők felfigyelnek rá, és szívesen hoznak haza akár iratot és könyvet és fényképet is. Egyelőre azt még nem értük el, hogy a mi kapcsolataink, vagy a mi számunkra fontosabb régiók, tehát Kárpátalja, Szatmár-Németi, Kolozsvár, vagy éppen Szlovákia azon része, ami Nyíregyházához kapcsolódik, mert oda szlovákokat telepítettek be, úgyhogy bár nem határmenti, de azért mégis kapcsolatos hozzánk, hogy onnan felajánlanának iratot, hiszen ott is vannak olyan gyűjtők, nem a levéltárak, mert a levéltárak nem fogadnak be ott ajándékiratot, hanem múzeumi gyűjtők, akik szívesen átveszik az ottaniak iratait. Inkább nekünk arra kell figyelni, hogy nem onnan jön be irat, hanem oda ki ne menjen. Tehát ha valaki megjelenik nálunk egy oklevelet, hogy szeretne eladni, és azt nem tudjuk azonnal kifizetni, akkor az már másnap vagy harmadnap a beregszászi piacon van, és megy tovább nyugatra, ahonnan lehet, hogy majd egyszer hazajön.
Szokásom, hogy szíven sokat beszélek. Nem elvíve a beszélgetés témáját, csak így felvillantásképpen, hogy azt gondolom, hogy ez megérne egy másik ilyen előadást és kerekasztalt, mert ez a téma határos a magánirat gyűjtés problémája. Valami legalább ugyanannyira megoldatlan, mint a Hungarika kataszter volt 50 évig. Tehát mondom még egyszer, nem fölvetve egy újabb nagy témát, de felhívva a szervezők figyelmét, hogy a következő alkalommal ilyesmit érdemes csinálni.
Mi tudjuk, hogy ez a kettő nagyon rokon és egymást fedő terület, ez így van. Ezzel együtt én nagyon örülök annak, hogy a bővülő történelem sorozat kapcsán ez ilyen sikeres volt, és szeretném egyébként felhívni itt az itt ülő kollégáknak a figyelmét is arra, meg mindenkit, hogy a Mikes programban továbbra is tudunk megoldani szállítást. Most megint 3 hónapig, jövő február végéig vannak kint Mikeses kutatók az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában, illetve Németországban. Úgyhogy ebben az időszakban, amennyiben van olyan iratanyag, amelyet az adományozó vagy ajándékozó haza szeretne küldeni, akár megyei levéltárnak, akivel kapcsolatban áll, akár másnak, és nem tudja megoldani a szállítást, akkor ebben a program tud segíteni. Ez elhangzott Tamástól ma a Mikes program bemutatásán, hogy a mai nap adtunk át egy 1,5 iratfolyométernyi anyagot a Csongrád megyei levéltárnak, ez is Mikes programmal érkezett be, és az ajándékozó a Mikes programmal küldte be, és a Csongrád megyei levéltárnak szánta, és ezt természetesen az ajándékozó szándékát mi teljes mértékig tiszteletben tartottuk, úgyhogy felvettük a kapcsolatot a szegedi kollégákkal, és ma átadtuk nekik az iratanyagot. Tehát erre most van lehetőségünk megint 3 hónap erejéig. Igen.
Tamás, igen, én szeretnék visszakapcsolódni a Éva által mondottakhoz, hogy a Hungarika kutatásnak a mi részünkről van egy olyan pozitív hozadéka is, hogy ugye ott a levéltárban kutatva, ugye hasonló magángyűjtőkkel is kapcsolatba kerültünk. A Margitai uradalom, ami a Mölki apátságnak volt egy uradalma, egy magángyűjtőnél több zsáknyi irat anyaga maradt, ugye ebből néhányat, tehát térképeket hoztak át hozzánk beszkenelni, és hogy bízunk benne, hogy a későbbiekben ez tovább folytatódhat, de egyébként, hogy valóban a lelkes magángyűjtők, tehát kikukázzák gyakorlatilag az iratanyagot. Van olyan, tehát én magam is láttam egyházi iskolai anyagokat, amiket a római katolikus plébános selejtezett ki, és akkor ugye összegyűjtötték, de a múltkoriban például egy nemesnek a naplóját 1750-es évektől kezdve számadásokkal, tehát ez nagyon értékes helytörténeti forrás. Ugye kint nem veszik át ezeket az iratokat, viszont ők örülnek annak, hogyha ezt ugye megnézi szakember, elmondja nekik, hogy miről szól, mi is az irat, és hogy hát mi ezeket egyelőre így digitálisan learchiváljuk, amennyire lehetőségünk van rá.
Köszönöm. Egyébként részben megválaszoltad a következő kérdésemet, mert az igazából arra vonatkozik, már többen megválaszoltátok az első felét, hogy gyűjtetek-e ezek szerint másolatban vagy eredetiben Hungarika anyagot, és akkor úgy tűnik, hogy azért a válasz egyöntetően igen, de az, hogy hogyan tartjátok nyilván a másolatban gyűjtött iratanyagot, arra mit tudnátok nekem mondani?
Köszönöm szépen. Ugye ez az egyik problémája az ilyen típusú munkáknak, hogy mivel ez nem a szorosan vett feladatunkhoz tartozó munkaterület, ezért eleve mondjuk egy Hungarika feltárás plusz időt igényel, vagy valamitől elveszi az időt, tehát mondjuk a szálak elvarrása utólag az nagyon problematikus. Tehát ezt meg tudom erősíteni, hogy még nem jutottunk el oda, hogy mondjuk a digitális felvételek valamennyi darabját valamilyen kereshető rendszerbe feldolgozzuk. Tehát tényleg igazából szerintem erre is ki kellene valamit találni, de hát azért ez nagyon sok mindentől függ, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ugye, tehát a mi esetünkben, most akkor tényleg csak magunkról beszélek, mivel mi csak iratmásolatokat szereztünk meg, és nem iratanyagot vettünk át, ezért egyedül ennek a problémáját kellene megoldani, tehát más hasonló jellegű dolgot nem kezelünk, úgyhogy nem tudom, esetleg szívesen átvennénk bármilyen jó ötleted, de alapvetően az időhiány az, ami ezt meghatározza, illetve hát szóval, hogy mondjuk mekkora tárhelyek vannak egy adott levéltárban a számítógépes hálózaton, illetve hogy ami nagyon időigényes, hogy ugye, tehát ezek a felvételek akkor lesznek az irat mellé, vagy a regeszta mellé állíthatók, hogyha nagyon pontos azonosítóval látjuk el. És ugye ezt megoldani, hogy minden egyes digitális felvételt megfelelően, standard módon ugye elnevezzünk, fájnévvel lássunk el, ez szerintem nem csak a Hungarika vonatkozású iratanyagra, hanem úgy általában a levéltárak digitális állományára is nagyon jellemző probléma. De nem tudok jó ötletet mondani.
Csak egy mondatot hozzá, hogy ugye ez a probléma sem új keletű, bár nyilván megyei levéltárakon elsősorban a digitális fényképek készítésével jön elő, hiszen lemegyünk egy levéltárba külföldre kutatni, ha mondjuk a Hungarikánál maradunk, és ma már akár egy mobiltelefonnal 1000 fényképet kattinthatunk le, és aztán majd vagy lesz vele valami, vagy sem. De ugye itt hallottuk a 8 millió felvételt a mikrofilmekkel, tehát ez ugyanúgy egy megoldatlan probléma, hogy mi van azokon a mikrofilmeken. Jó esetben tekert szinten lehet belőni, hogy körülbelül hol és milyen anyagról készülhettek. Tehát azért ez egy nagyon általános és nagyon nehéz problémának a nyilvántartása és használhatóvá tétele.
Köszönöm szépen. Úgy gondolom, a Hungarika kutatásnak sokféle eredménye van. Az egyik az, ami nyugatról akár iratanyag papírformában is bejön anyag, és annak a jegyzékkel való ellátása vagy beépítése. A másik a digitális felvétel. A harmadik pedig a tájékoztató jellegű. Sajnos ezek vagyunk mi, ugyanis mi nem pályázati pénzből készítünk másolatokat azokban a levéltárakban, ahol megfordulunk, hanem baráti és személyi kapcsolatokra hivatkozva kapunk segítséget ahhoz, hogy a kutatóinkat is tudjuk segíteni az ottani tájékozódásban. Erre csak egy példa, konferenciát tartottunk levéltári napot Ungváron anyakönyvi témában, és akkor a levéltárigazgató úr gesztusból átadta CD-n az ottani anyakönyveknek a listáját, hogy lehessen tudni, hogy ott a Bereg megyei települések benne vannak, vagy nem, nincsenek, vagy hol. Ezeket nem tudtuk máshol elhelyezni, mint a saját önálló és egyedi kutatói információs rendszerünkben, ami a kutatóban működik. Tehát egyfajta segéd lett, de nem a levéltárba besorolt, hiszen ez nem lett a mi anyagunk, ez nem hivatalos, ez nem törvényes, ez nem pályázatos. Ez egyszerűen arra szolgál, hogy tájékoztassa a kutatóinkat. Tehát minden bizonnyal, amikor majd kidolgozzátok ennek a rendszerét, akkor fejfájást fog még okozni ezeknek a különbözőségeknek az összehangolása.
Nagyon telik az időnk, úgyhogy nem sok van, de nem sok időnk van már hátra. Néhány szót engedjenek meg nekem is, tehát nagyon fontos problémának érzem, tehát ugye itt a nyilvántartásnak a kérdését is igazából nem tudunk mi se optimális megoldás erre, és tulajdonképpen az ilyen típusú beszélgetéseknek lenne az eredménye majd egyszer az, hogy erre ezt kitaláljuk. Tehát így sok mindent megpróbáltunk már, tehát mondjuk a saját anyagaink tekintetében már valamivel előrébb vagyunk, mint mondjuk 4 éve, de azért itt vannak új lehetőségek, tehát hogy itt a scope, tehát hogyha mondjuk egy megyei levéltárnak van saját gyűjteménye, azt a scope-on keresztül össze tudjuk kapcsolni. Tehát nem arról van szó, hogy az országos levéltárban szeretnénk minden digitális felvételt, ugye a Preservik a korábbi ismertebb nevén az SDB, képes arra, hogy bárhonnan tartalmat vigyünk föl, tehát hogy ez nem probléma, inkább annak a módját kéne, hogy ez hogyan is miként is mondjuk egységesen végezzük, és itt tehát a koncepciónknak a lényege is az volt, hogy mi egy keretet szeretnénk nyújtani, tehát ugyan nem tudom, hogy ez így elhangzott-e, de hát itt az országos levéltárban amúgy is kevesen vagyunk, tehát hogy ez olyan elképesztő feladatokat adna a Hungarika, nem véletlenül nem végezték el ezt elődeink, még akkor se, amikor a 80-as években a minisztérium pénzt adott, tehát külön pénzkeret volt arra, hogy Hungarika utakra menjenek, nem csak levéltárosok, hanem kutatók is, ugye azoknak a feltárutaknak az eredményét mikrofilmásolatra váltsák át. Ugye ettől most nagyon messze vagyunk, ettől a lehetőségtől, és azt gondolom, hogy össze kell fognunk, és közösen talán sikerülhet.
Igen, és akkor ennek örömére mindenkit szeretettel meghívok a Hungarika munkacsoportba, és azt gondolom, hogy egyébként főosztályvezető úr végszava kiváló volt, én azt gondolom, hogy zárjuk itt le a mai beszélgetést, annak a reményében természetesen, hogy folytatjuk, hogy ez nem egy egyszeri alkalom volt, és én ebben nagyon reménykedem, nagyon örülnék neki, lehetőleg munkacsoport szinten, de azon kívül is, és bármikor szívesen. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, nagyon köszönöm az előadásokat, és mindenkinek a segítő, támogató, illetve javaslattevő megjegyzéseit. Én azt gondolom, hogy ennyivel gazdagabbak lettünk, és egy elindulásnak ez egészen jó alap. Úgyhogy köszönök mindenkinek mindent.